9 báránnyal és 3 koronányi készpénzzel érkeztem meg az új helyre, a köles ér mellé. Évi bérem 18 forint volt. Kosztot kaptam, a 9 bárányomat tartották. Egy évi szolgálat után 6 darab bérbárányt is kaptam. Gyerkéket. Ezt előre kikötöttük. A gazdámat Szálkos Imrének hívták. Olyan alacsonyas ember volt, gyorsan beszélt, szerette a bort, csak nyáron lakott kinn a tanyán, télen otthon lebzselt szalontán, de azért elég sűrűn ki is látogatott. Ilyenkor megtörtént bizony, hogy hangosan nyilatkozott az égiekről. Volt egy másik cselédje is, nálamnál nagyobb, idősebb. Egy nagy lomha, málé szájú olágyerek. Jankónak hittuk. Ennyit tudok felőle, valamerről Tenke környékéről jöhetett. Egészséges volt, és vastag, és piros. Nemigen beszélt magyarul, de tudott a lovakkal bánni, ha Szákos megszitta, riadtan hallgatott és kotródott dolgára. Hogy helyreállottam, másnap a gazdám kenyeret tett egy tarisznyába, 300 darab bárány mellé odaállított, s indítatnom kellett azokat várad alá, Pankotára. Őszileg előre, Tallóra oda kellett menni. Ma sem tudom, milyen címen. Hogy fizetett érte? Vagy csak úgy odaadták neki a tallót töretni? Annyit tudtam csak, hogy urasági birtok volt, ahova mentem, s ott nem volt birka. Pankotára csak eső vagy nagy vihar esetén hajthattam be. Naplementájon indultunk, mikor már szűnt a meleg, és éjszaka mentünk. Szákos adott egy kis rossz kölyök pulit is. Madzagra kötöttem, hogy szokjon hozzám. Nem sokat értem vele. Gyáva kis jószág volt szegény. Csak akkor ugatott, ha faron ütöttem a botommal. Vállamon a szűr, nyakamban a tarisznya, kezemben a puli madzagja és a bot. Úgy mezit lábaztam a bárány falka után másnap délig. Hatalmas nagy tábla búza tallókra érkeztünk meg. A rojti zsidójé volt. Határos volt Pankota pusztával. Egy árok, az árok parton akácfasor választott el attól. Kikerestünk egy alacsonyabb törzsű fát, a cókmókom az ágai közé haigáltuk, s otthon voltam. Majd csak találkozol erre emberekkel is, mondta Szákos. S megmutatta a kútat, ahol majd itthatotok. Jó messzi egy hajtásban állt a kút. A terület, ahol legeltethettem, olyan jó 400 holnyi föld lehetett. Pár órai pihenés után a gazdám felkapott a váradi vasút töltésére, és elballagott a gyapjúújjé állomásra. Ott maradtam új tönsült kis pulimmal, s a fáradalmaimat pihenő bárányfálkával. Olyan csend, és olyan szabadság szakadt rám, hogy alig bírtam elhinni. Sehol egy ember, sehol egy tanya. Kelet felé hegyek, nyugatra síkság, s messze fák között Pankota a major. Csak sejteni lehetett, nem látszott belőle semmi. Oly nagynak és szélesnek éreztem a teret, hogy alig bírtam benne megállni. Szinte varázslatnak tűnt, hogy nincs a hátam mögött kereki az ostorral, és Ágnes néni az örök csatorlásával, hogy nem kell pelenkát mosni, disznók, libák után futkosni, hogy tojhatnak bárhova a tyúkok, semmi közöm többé hozzá, hogy elmaradt a pincerét, csak bigyut, a vén pulit sajnáltam. Ahhoz hozzászoktam 2 év alatt, minden rosszban társam volt. Hiányzott a csaholása. A kis puli, amit kaptam, mondom, nem ért egy hajítófát se. Egy tapasztalt öreg puli, egy olyan gyerkőcnek, mint én voltam akkor, rettenetes nagy támaszték. Mikor jól kibámultam magam a tájban, megbizonyosodtam, hogy én vagyok. Én a fa ága közül leszettem a tarisznyám, ettem egy keveset, aztán végignyúltam az árokparton, s akárhogyan dongtak a legyek, elaludtam. Arra ébredtem, hogy egy ember rugdossa a talpamat. Úgy pattantam fel, mint a rugó, szétnéztem, a bárányok egy része már legelészett a kövér dallón, a szűröm a faága közt volt, a tarisznyám az árokparton. Láttam, nincs baj, de láttam azt is, hogy a kis puli acsarkodva rohan arra felé, merről az éjszaka jöttünk. Az ember mosolygott, s elmondta, hogy ő hónapos juhász Pankotán. Fejés idejére fogadták fel, tudta, hogy ekkorrára meg kellett érkeznem, azért jött, s íme látja, hogy itt vagyok. Beszélt, hogy ne féljek. Ő ügyelettel lesz rám addig, amíg megtanulom arra felé a járást, s azután is. Érdeklődött azután, hogy ki fia vagyok. Éle az apám, s ha nem, ki az, aki számon tartja, hogy éleke. Mondta, hogy nincs bocskorom. Majd ő kerít rossz csizmaszárat, s csinál nekem. Eljött velem a kúthoz, és figyelmeztetett. Vigyázzak, mert az nagyon mély. És csak ugyan, mikor belenéztem a kútba, nem láttam benne nagyobbnak a víz csillámlását, csak mint egy ember kalapja milyen, 4 kútos torfa volt egymást végigbetoldva, s az érte el. Megmutatta, hogyan kezeljem a vízhúzást, hogy a himbálózó ostorfa bele ne üssön a kútba. Bíztatott, hogy legyek ügyes és bátor. De mondta is, hogy látja, ezek nem hiányoznak belőlem. Az őszi nap melegsége már kellemes lehűlésbe kezdett, amikor otthagyott. Hatalmas nagy ember volt, vöröses szállas bajszal. Megszerettem. Bámultam utána. Pipálta, hogy ment, és a pipafüst játékosan csavarodott a háta mögé. Tűnődtem még egy darabig felőle, hogy ki lehet, aztán telemertem a vájút friss vízzel. Nagyon nehezen ment, mert szokatlan volt nekem az olyan hosszú kútos torral vizet merni. A veder is nagy volt és nehéz, s alig bírtam kiemelni a káva közül. Sok üggyel, bajjal, de azért naplementig megitattam a bárányokat, a kút fortéját is kitapogattam. Mert minden kútnak, kútágasnak, gémnek és ostorfának más-más a fortéja. Ennek az volt a kezelési módja, hogy mikor lefele nyomta az ember, s már a 3. ostorfát is elnyelte a kút, akkor teljes erőből is gyorsan kellett nyomni, hogy a veder biztosan megmerüljön. Ha ugyanis a veder nem merült meg, akkor roppant gyorsasággal rohant fölfelé, s olyan nagy volt az irama, hogy a kútostor engem is magával ragadott 2-3 méternyire a kút szája fölé, amíg visszatudtam az üres veder rohamát küzdeni. Ki tudja, hányszor emelkedtem így a kút szája fölé az ostor fán lógva. Bizony, amint már mondtam, én eléggé vézna gyerek voltam, s a kútnak nem nagyon kellett erőlködnie, hogy a levegőbe emelgessen. Ha eleresztettem volna az ostorfát, akkor a gím tört volna össze fönn a járomnál. Az pedig nagy baj lett volna. Egyfelől, mert azon a tájon több kút nem volt. Másfelől, mert ha összetörik a kút készség, nekem kellett volna megfizetni. Ott volt a 9 bárányom, és abból futotta volna. Vigyáztam tehát minden itatásnál, nehogy baj történjék. Kerekinél alaposan megtanultam minduntalan arra figyelni, amivel bánok. Szegény rossz hátamra temérdek lecke volt felírva, s én azt mind könyv nélkül tudtam. Szóval, mikor a bárányok teleszítták magukat vízzel, a korsom én is telemerítettem, aztán eltérítgettem a falkát a két puszta határárka mellé, oda, ahol a szűröm a fa ága között volt, és állást vertem. Szárazgazt és gajakat szedtem össze, egy darabig eltüzelgettem. Aztán rám vettem a szűrt, s amíg csak meg nem csattant a hajnal, pásztorítottam a falkát, hogy az új állásán megmaradjon. Tudtam, hogyha 3-4 éjszaka így csinálom, azután nyugton maradok. A falka megszokja a helyét, és nem mozog el. Még csak a hajnalon, mikor már jól leszállt a harmat, szundikáltam el. De nem úgy ám, mint valami szép kisasszony, hogy belefeküdjek a jó paplanos ágyba, hanem csak összekucorogva, s ott, ahol leggöröngyösebb volt a talló, hogy az álmom rövid és éber legyen. Rájöttem, hogy a pásztor nem akkor alszik, amikor álmos, hanem akkor, amikor a jószág álmos. Ott azokon az éjszakákon jöttem rá arra is, hogy milyen roppant nagy az ég, hogy a földi dolgok tulajdonképpen csak arasznyira vannak egymástól, hogy a pankot a pusztai árokpart és a köles érmenti szákos tanya között nincs is távolság, ha a csillagok viszonyát nézem, mert akár a kósaház eperfájáról, akár széperdőről, akár pincerétről néztem az éjszakai eget, a csillagok pontosan úgy állottak rajta, mint ott a rojti zsidó tallója felett. Aztán eszembe jutottak a pici fehér tornyok is, miket régebben a birka szín gerincéről láttam a szélső tanyán. Hogy hova lettek azok? Túljöttem-e már rajtuk, vagy valahol közöttük témfergek? Jók voltak az éjjeli töprengések, így legalább nem aludtam el. Eszembe jutottak a cipősök, a tanulási álmok, s úgy gondoltam, ha már nekem, mindenáron pásztornak kell lennem, ne legyen rám panasza senkinek, jó pásztor leszek. Hiszen ez nem akadályoz meg abban engem, hogy tűnődjek a csillagokon. Egy reggel felmásztam az árokpart legmagasabb fájára, és kerestem az én pici fehér tornyaimat. Nem voltak sehol. Mindenfelé csak dombokat, hajlatokat és fákat láttam, s azt, hogy füstölve robogott a reggeli 6-os váradi vonat. Messze a pankotai bivajos kaszálta a lucernát, az én tallóin túl meg körkúpokat állogattak. Bizony, eltűntek a tornyaim, és bizony, elszomorodtam. Akkor szállottam csak le a fáról, mikor harmadszáradtán a bárányok legelni indultak. Sok bánatot okozott az is, hogy mi lett a kis pulival. Vádoltam magam, hogy miért nem is futottam utána, amikor az neki szaladt a nagyvilágnak. Ekképp telt el néhány nap. A tallók virágosak voltak. Naponta háromszor birkóztam a kúttal, gyógyítgattam a bárányok sebeit, szedtem belőlük a nyűvüket, s megelégedettem, figyeltem, hogy az állás napról napra mind jobban kerekedik. Egy délben aztán, mikor a bárányfalka az árokparti fák hűvösibe delelt, előjött az én ismerősöm, a pankotai hónapos juhász. Csizmaszárat hozott, bocskorvarró árat, meg egy fél literes üveget tele pálinkával, jó, piros paprikásan. Leültünk egy árokpartra, keskeny hosszú szíjat hasítottunk a csizmaszárból, s meggömbölyítettük, hogy szépen meg lehessen fűzni vele a bocskort. A bört Péter bácsi kiszabta a talpam nagyságához, s amíg ráncolta ügyesen a bocskorom orrát, megkértem, hogy mesélje nekem valamit a világról, arról, amit én még nem láttam. Akkor ideadta a pálinkás üveget, és azt mondta, hogy igya csak belőle bátran, mert abba minden formájával benne van a világ. És csak ugyanmikor jót húztam az üvegből, utána nem soká oly kedves hangulat lepett meg, hogy ha valaki kéri a szűrömet, minden vonakodás nélkül oda ajándékoztam volna neki. Konszolásomra elmondta Péter bácsi, hogy ő is kereste a világot azelőtt. De bíz nem talált más, csak bánatokat és fájdalmakat. Asszonya elhalt fiatalon, volt néhány birkája, eldöglött lépfenébe, a hegyek között egy kis háza is volt, elperelték tőle. Ő tehát nem keresi azóta a világot, a világ se őt. Megegyezett önmagával, hogy ezután úgy él, legyen egy kis kenyér szalonna, egy szűr a nyakában, jó bot a kezében, s egy-egy istálló sarok, hova pár hónapra beakaszthatja a kenyeres zsákját. Aztán legyen néha egy kis pálinka. Ez a legkisebb világ, ő beéri ezzel, mert másután hiába is vágyakozna. Én azonban, ha vágyakoznék, csak vágyakozzak. Segítsen meg engem az Isten, és adjon szerencsét nekem, de ne felejtsem el, urakkal egy tálból sose egyek cseresznyét, zsidót, jegyzőt, csemdört kerüljek, s nagyszájú embert ne fogadjak barátommá. S ha már majd jányok után járok én is, tanuljam meg az olyan út, amelyen majd nagy háborgások vannak. Még azt is elmondta Péter bácsi, hogy Szákos a gazdám, őket pankotaiakat bízta meg azzal, hogy ügyeljenek rám, és tartsák figyelemmel pásztorkodásomat. Mire kiürült a pálinkás üveg, elkészült a bocskor, s azonnal felhúztam és kipróbáltam benne a lépéseket, s arra gondoltam, hogy valóban nem érdemes a világ dolgait feszegetnem. Ráeszméltem, hogy a világot nekem az árokpart jelenti, meg a faágok között a tarisznyám, szűröm s a bocskor, ami kellemesen bizsergeti a talpaimat. Visszaültem Péter bácsi mellé, megköszöntem neki a nagy szívességét, s olyan hirtelen aludtam el, mintha villám csapott volna belém. Mire felébredtem, a bárányfalka már szélesen elterülve messze legelt a tallón. Utána battyogtam a falkának, s ha bár fájt is a fejem, végeztem pásztori kötelességem. Éjjel óriási szél kerekedett. Felhajtotta a fellegeket, s reggelre pacollá áztam én is a bárányokkal együtt. A kenyeremet se tudtam megvédeni az esőtől, majdnem kovásszá ázott. Rájöttem, hogy gyáva egy gyerek vagyok én. Még valami kis kunyhófélét se tudtam magamnak csinálni. Azonnal hozzáfogtam. Akácfa töviseket vagdostam ki a bicskámmal, aztán gurdint és gasszeptem összes nehezen, egy csepp kis szárnyékot csináltam, annyit csak, ami alá épp oda kucoroghattam, kenyerestől zsákostól. 3 napig esett az eső. Akkor eljött a rojti majorból görbebottal egy ember, aki oláosan beszélt magyarul, s azt mondta, hogy ő a kulcsár, s hogy azonnal takarodjak le a tallóról, mert kitapossa a szuszt belőlem. Minden familiámat lemondta rongynak, koldusnak, betyárnak. Elmondtam neki, hogy én nem mehetek másfelé, mert engem is ide komandírozott a gazdám. S amíg más parancsot nem ad, nem is megyek sehova. Intézze el hát vele, ha baja van. Erre az olá kulcsár olyan dűbe jött, hogy kiveresedett az arca, s úgy kiabált, mintha az övé lett volna a puszta. Mikor látta, hogy még erre sem vagyok hajlandó eltávozni, elrohant az árokparti fákhoz, kicsi kunyhómat szétdulta, a kenyeres zsákomat a botjára fűzte, és zálogképpen magával vitte. Engem olyan elkeseredés és dű szállott meg, hogy vakmerően utána mettem, és pirongattam, hogy szégyelje magát. Láttam, hogy egy kicsit totyakos ember, s ha rá is kerül a sor, hogy egymás után szaladjunk, úgyse tud engem elfogni soha. Addig-addig pirongattam hátulról, hogy megállott, letette a kenyeres zsákomat, és dühöngve utána merett. Totyakossága ellenére is jól bírta a futást, és bizony, sokszor került közel hozzám. Ilyenkor a botját mindig felém hajította, de soha nem bírt eltalálni. Egy fél órai küzdelem után láttam, hogy kitikkadt, s mikor a botot egyszer újra utánam vágta, felkaptam hirtelen, és magamhoz vettem. A kulcsár törülgette a homlokát, én meg, mint a darás, csapkodtam körülötte, s véglegesen kifárasztottam. Ekkor nekiromottam teljes erőmből a tallón, s a kenyeres zsákomat visszazsákmányoltam. Az olá kulcsár az öklit rázta felém, és megígérte, hogy elpusztít engem. Sose láttam többé. A görbebotot később kispangotai szőlőskert csősznek ajándékoztam. Ahogy a szél előfutta az esőt, úgy el is hajtotta. Újra kisütött a nap. Én a kunyhóm nem építettem föl újra, mert kijött Péter bácsi, és azt mondta, ha eső lesz ezután, hajtsuk be a pankotai majorba, sőt, behajtok minden oda este. Volt ott egy deszkasupa abba. Így tehát, amikor újra borulat mutatkozott, egy este átléptem a határárkot, s behajtottam a falkát pankotára. Csendes és kihalt volt a major. Üres cselédházak, üres nagy istállók, szénakazlak, nagy magtár, úri lakás, és régi vermekből állott a tanya. Egy ház nevű rőfős zsidó bérelte az egész nagy pusztát, de valahogy nehezen tollasodott, s nem bírt még ökröket venni, béreseket tartani, hanem felesbe munkáltatta az egész birtokot. Úgy tudom, gyapjúi oláok számtottak és aradtak neki. A magtár tele is volt gabonával. Feles birkát is tartott, jó pár szép tehene és bornya is volt már. Egyelőre a cselédség csak egy kocsis ember volt, pár summás és juhászok. Gyaraki Józsefnek a juhászgazdának kocsia, lova volt, s legtöbbet odakószált, vásárokon vagy váradot járta. Erős, fekete szőrzetű fiatalember volt, szeretett inni, pipálni, nevetni, és nem volt fukar. Mondta többször nekem, hogy apámat jól ismertes, ha olyan ember leszek, mint az volt, akkor még sokra viszem. általában, akár merre jártam aztán is, szegénytől, jómódútól mindig azt hallottam az apámról, hogy egyenes, egyszerű, igazságos ember volt, és mindig az elnyomottak pártján állott. Ilyen féléket mondott róla Gyaraki József is. Apám tehát még halála után is mutogatta nekem az irányt, amerre haladnom kell. Az ő emlékéért vett pártfogásba Gyaraki is engem, s hívott be az árokpartról a majorba. Szegény Gyaraki József. A világháborúba bevonult ő is, és szerb fogságba került. Hallottam róla, hogy Szerbia belsejéből valahonnan még küldött egy levelet haza, s aztán mindörökre nyoma veszett. Abból az időből és arról a tájról ismerem Pavadány János Gulyást, Csúti Ferenc Szőlőskert Csőzt, Mikó Ábel Tehenészt, Pál Imre kerti munkást, Jaraba András Hajcsárt, Kóros Gábor Fuvarost. A többiek nevére már nem emlékszek. Na, meg a kis Pankotai Puszta intézőt. A nevére neki se emlékszek, talán Engelnek hívták, olyan gyorsan hajtott a hintóval mindig, hogy a kutyái alig győztek vele futni. Többet jóformán nem is tudok róla. Harsány kiabálását sokszor hallottam reggelenként, mert Pankotát a kis Pankotai majortól csak egy keskeny völgy választotta el úgy, hogy minden erősebb szó áthallatszott onnan reggelente. Nem tagadom, jól éreztem magam Pankotán. A heti kenyeret Szákos mindig elküldte onnan pontosan. Egy darab veteményföldön megtaláltam a retket, vereshagymát, s kinfelejtett kajsza dinnyéket, és kökény is volt mindenfelé rengeteg, és csipkebogyó is. Néha-néha egy-egy tányérlevest adtak Gyarakiék is, s ha egy-egy dög került a birkák közül, Péter bácsi paprikás húst főzött, szerzett mellé pálinkát is, és vígan voltunk. Nekem is két bárányom került bográcsba, megdöglöttek. Maradt tehát 7 darab. Ha ilyen dög esett volt, mindig este főztük a húst, mikor már én is beszállottam a rojti tallókról. Sokszor éjfélig elfüstölögtünk, szalmával, kóróval, gallyal tüzeltünk. Mindig akadt vendég is a húshoz. Az öreg szőlőcsősz, a tehenész, egy-egy sommás. Ezeken az estékén tanultam meg, hogy az élethez és a békességhez 3 dolog kell. Pálinka, hús, mese. A hús, hogy jól lakasson, a pálinka, hogy elringasson, s a mese, hogy meg ne bolonduljunk a csendben. Ott azokon az estéken tanulta meg egy szép siratónótát is. Halkan zümmögve danolták, s én is azonnal megtanultam. Leégett a Mikóháza, az írban a falugyázba. Beleégett 5 szípjánya, a legszebb a magam gyásza. Nem kell toll a kalapomhoz, étel, ital, nappalomhoz. Könnyeim orcáram esnek, míg a sárba le nem tesznek. Mikor a második bárányomat torosztuk, Péter bácsi egy szép szavú kis csengőt adott nekem, nehogy elbúsuljam magam. Írni ő nem tudott, ezért hát elővette a bicskát, s a neve helyett a magyar címert és koronát karcolta bele a csengő oldalába. Ő neki, hogy el ne felejtsem, a teljes neve Lomb Péter volt. Szegény, jó, kedves Lomb Péter. Hogy éle még valahol, vagy már régen porrá vált, nem tudom. A kis csengőt én mindig hánykódásomban megőriztem. Most, hogy írok, előveszem és megcsengetem, s szavára egész lelkemmel visszaborzongok az utak messziségére, oda le a mi világunkba, ahol generációk generációjának adják át ezer éve a bivajostort, az istállók sarkát, a vándorbotot, hogy milliók sodrodjanak újra és újra a kiszabott sorsba, mint egy örökké tátongó és soha be nem hantolt sírba. Csengetem a kis csengőt, s szavába ott sír a táj, s a tájban Long Péter áll, alakja elelmosódik előlem, aztán újra előbukkan. Sokszor szinte ma is hallom a szavát, amint tanítgat. Nem az a fontos, hogy mikor meghalsz, százköblös föd, vagy csak egy somfabot maradi utánad, hanem az, hogy azok, akik körülötted éltek, mi módon emlékeznek meg rólad? Átkoznak-e, vagy siratnak? Ha átkoznak, százköblös földdel is átkozott maradsz. Ha meg siratnak, pedig csak egy somfabotod volt, akkor is kár volt meghalnod. Long Péter, Long Péter. Azt hiszem, mikor én meghalok, utánam még egy somfabot sem marad. Az ügyesek nekem örökre, idegen világának nagyszájú csőszei és kulcsárai, majd azt is letagadják az életemből, vagy pedig lekicsinlésük és gúnyuk jeléül odadobják a sírdombomra. Igen, ez a mi sorsunk, tudom, életben és halálban vesztesnek maradni, csatázni, győzni, és mégis mindig győzni és elbukni. Hatodosok vagyunk csak, Long Péter, magyar hatodosok. Mikor betakarítjuk, halomra hordjuk a búzaföldek, a nyáj és a lángész gazdagságát, a sors kegyencei és a szerencse piros nadrágosai előállnak és dézsmálnak, és röhögve fizetnek ki bennünket. Bekár, Long Péter, bekár. Kár a múltunkért, kár a jelenünkért, kár a jövendőnkért, kár miértünk, és kár Magyarországért. Igen, a kis csengőt megőriztem. Itt van a polcomon. Öble nem nagyobb, mint egy két decis poháré, mégis elfér benne egy roppant táj minden népével és minden emlékeivel.